Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy elindulhassunk a jó irányba, nyilatkozta Sebastian Kurz. A volt osztrák kancellár szerint meg kell állítani a vérontást és tárgyalóasztalhoz kerülni. Emlékeztetett, Orbán Viktor a hét elején Kijevbe látogatott, hogy egy békejavaslatról egyeztessen Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezt követően pedig Moszkvába utazott, hogy tárgyalást folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Sebastian Kurz kiemelte, hogy az Ukrajna elleni agresszív orosz háború hihetetlen szenvedést hozott. Úgy folytatta, az elsődleges célnak, a vérontás befejezésének és a tárgyaláshoz való visszatérésnek kell lennie. Álláspontja szerint ez csak diplomáciai úton és nyílt kommunikáción keresztül lehet elérni. Orbán Viktor és a magyar elnökség erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy tehessünk egy lépést a jó irányba, de végső soron a harcoló feleknek kell megoldást találniuk, közölte Sebastian Kurz. Az egész európai légteret érintik a késések, nem csak Budapestet, mondta a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin közlése szerint a késések első oka, hogy az európai légtér nagyon zsúfolt, például a nyári időszak, a turista szezon, valamint a sportesemények, a labdarúgó Európa-bajnokság és a hamarosan kezdődő párizsi olimpia miatt. Ugyanakkor a szomszédban zajló háború is hatással van az európai légtérhelyzetre, hiszen Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet átrepülni, tehát a gépek kitérő útvonalon közlekednek, és ez a magyar légteret érinti elsősorban, fogalmazott. Utolsóként az időjárási körülményeket említette, kiemelve, hogy zivatarláncok esetén a földi kiszolgálás a repülőtéren lelassulhat, másrészt pedig nagyon rossz idő esetén nem biztos, hogy a gépek fel tudnak szállni. Valentinyi Katalin elmondta azt is, hogy a reptéren segítőpontokat alakítottak ki az A és a B terminálon, a beszálló kapuknál, ahol minden információ elérhető, továbbá a repülőtéri üléseken kívül ülő-fekvő fotereket helyeztek ott ki, és olyan tótemeket, ahol a telefonokat tölteni lehet. A családosoknak bébi ételt, pelenkát, törlőkendőt biztosítanak, vizet, illetve szendvicset osztanak, hogyha erre szükség van, fogalmazott. Napjainkban, amikor háborúk dúlnak a világban, még inkább fontos emlékeztetni magunkat arra, azért vagyunk itt, mert voltak hőseink, a békét és a szabadságunkat is nekik köszönhetjük, ezért mindkettő megőrzése kötelességünk, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az erdélyi Eresztevényen Gábor Áron megújult síremlékének avatási ünnepségén. A székely ágyúöntőt Eresztevény református temetőjében temették el. A sírhant fölé 1892-ben állított emlékműre eredetileg kerekes ágyút is terveztek, de ez akkor nem valósult meg, a hiányosságot a mostani felújításkor pótolták az eredeti tervek alapján. Az eseményen Gábor Áron halálának 175. évfordulójáról is megemlékeztek. Nem csak azért emlékezünk a hősökre, mert ez erkölcsi kötelességünk, hanem mert emlékeztetnek minket arra, hogy van mit veszítenünk, és ezért van, amit megvédünk, fogalmazott az ünnepségen Varga Tamás. A magyar EU elnökség kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar turizmus a nemzetközi figyelem középpontjába kerüljön, és bemutassa a fejlesztéseit az uniós tagállamoknak, mondta Könnyéd László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, a budapesti Európa-Kína turizmus dialógus konferencián. A héten kezdődött féléves időszak egyedülálló alkalom a belföldi úti célok népszerűsítésére, valamint arra is, hogy a közeli küldőpiacokból érkező vendégek érdeklődését felkeltsék, véli a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. Az esemény alkalmából a nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy Magyarország a pandémiát követően jelentősen élénkítette a kínai beutazó forgalmat. Sport. Marozsán Fábián és Fucsovics Márton párosban is indulási jogot szerzett a párizsi olimpia tenisztornájára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a Nemzetközi Szövetség a napokban hozta nyilvánosságra a 172 olimpiai induló névsorát, melyben az egyéni helyek mellett Marozsán és Fucsovics a páros listán is szerepel. Végül az időjárásról. A fátyolfelhőzet kelet felé levonul, nagy rész derült, vagy gyengén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. Az általában délies irányú szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 21 fok között várható, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok. Szép nyári nap.
Neoton Musical július 10-én az Egri Várban.
Örökzöld slágerek, buli, szórakozás.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
kedves hallgatóink! Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Reménységre hívottak. Ó, reménység Istene, hadd éljen bennem a remény a Szentlélek ereje által. Mindenkinek kegyelmi adományuk szerint vonakodás nélkül annak az élő hitnek útján kell járnia, amely felszítja a reményt és a szeretet által munkálkodik. Ez jelenti a teologális erényekre épült keresztény élet dinamizmusát. Az eleven hitből fakad a remény. A hit nem csupán arról biztosítja az embert, hogy Isten létezik, hanem arról is, hogy Isten maga a jóság, szépség, bölcsesség, gondviselés, szeretet, aki az embernek legfőbb javául és örök boldogságául adja magát. Az ember szívében ekkor fellobban a vágy, bírni akarja ezt az ennyire nagy és jó Istent. Lehetséges ez? Igen, mivel maga Isten akarja, hogy ő legyen az ember legfőbb célja és java. Az embernek, mint egyszerű teremtménynek is Isten a célja, de csak természetes szinten, tiszteletben tartva a teremtésbe beírt törvényeket. Eljuthatna Istennek egy bizonyos természetes élvezéséhez, azonban soha nem vágyódhatna arra, hogy Istent önmagában bírja. Ehhez be kell lépnie Isten bensőséges életáramába, részt kell vennie háromságos életében. Csak a reménynek ingyenesen a Szentlélek erejével belénk öltött erénye ad neki erre jogot. A remény megfelel Isten nagylelkű és pontos hívásának. Hivatásotok egy reményre szól, mondja Szent Pál. Az ember reméli, hogy már itt a földön, a kegyelem és a teológális erények révén valamiképp megkezdi Isten bírását, a mennyei boldogságban pedig teljesen és örökre bírni fogja őt. Minden keresztény meghívást kapott erre a teológális reményre, aminek tárgya maga Isten. Ez az erény teszi képessé arra, hogy el is érje ezt a fönséges célt. Isten csodálatos leereszkedésében önmagáért teremtette az embert, gyermekévé tette, és részesítette isteni természetében, mégpedig pontosan azért, hogy ő legyen reményének tárgya, élete végcélja és örök boldogsága. Az igazi keresztény ezért várja a remény boldog beteljesülését, a nagy Istennek és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. Megváltásunk még reménybeli, mondja Szent Pál. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Ha tehát remélünk, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Az üdvösség az örök boldogság, Isten örök bírása azért tárgya a reménynek, mivel még nincs a kezünkben. Amint nem lehet a hit tárgya az, amit látunk, épp úgy nem lehet a remény tárgya, aminek már birtokában vagyunk. A remény még a pusztán emberi remény is, annál erősebb, minél kevesebbet birtoklunk, és minél inkább megvagyunk elégedve annyival, amennyit bírunk. Ahol megkezdődik a birtoklás, mondja keresztes Szent János, ott eltűnik a remény. A földi javakkal, kényelemmel és a föld által felkínált élvezetekkel eltelt ember zárt a földön túli remények előtt. Aki valamilyen erkölcsi vagy lelki szempontból gazdagnak érzi magát, meg van magával elégedve, az szöges ellentétben van a reménnyel. Olyan, mint az evangéliumi farizeus, nincs semmi kérni valója Istentől, ugyanis fel van fuvalkodva, és elégedett a maga igazával. Csak aki igazán szegény, aki elismeri lelki ínségét, törékenységét és erkölcsi gyöngeségét, csak ez az ember tud teljesen megnyílni a reménynek, és várja Istentől üdvösségét. A lelki szegénység és az alázat alkotja azt a termékeny talajt, amelyben a teologális remény értékes magja kifejlődhet. A Szentírásban gyakran felhangzik Jahve szegényeinek remény kiáltása. Én nyomorult és szegény vagyok. Istenem, siess hozzám, te vagy segítőm és szabadítom. Rajtad kívül kim lenne a mennyben? De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. Reménykedni saját erőnkben, képességeinkben, az emberekben, gazdagságban, földi erőforrásokban annyira hamis, hogy egyszerűen nincs értelme. Egyedül Isten, aki felgyújtotta az emberben a végtelen boldogság iránti vágyat, ő ad választ szívének legmélyebb vágyaira, hiszen ezt a szívet soha nem elégíthetik ki földi javak. Krisztus, a mi reményünk. Egyedül benned bízom, reményünk Jézus Krisztus. Abban az időben remény hiány és Isten nélkül éltetek a világban, írta Szent Pál az efezusiaknak, utalva arra az időre, amikor még pogányok voltak. Milyen szomorú remény hiány élni. Az ember egyetlen megingathatatlan reménye Isten, az igaz Isten, aki az emberiség kezdetétől, mint az ígéret Istene jelent meg, mint népe megszabadítója. Az embert bűnbevívő csábító kígyónak megmondja, hogy az asszony ivadékától vereséget fog szenvedni. Ez az első messiási ígéret. Ábrahámnak megújítja az ígéretet. Nagy néppé teszlek, megáldalak, szer fölött megsokasítalak, néppé teszlek, szövetséget hozok létre köztem és közted. Ez örök szövetség lesz, s én a te s utánad utódaid Istene leszek. Amikor emberi szempontból minden remény hiába valónak tűnik, Izsák nem várt születése megnyitja a megígért utódok sorát. Izrael népét Isten saját népének választja ki. Megvédi a bálványimádástól, megmenti a háborúktól, a csapásoktól, és a századokon átvezetve teljesíti benne ígéretét. Megszületik majd belőle a megváltó. Izrael egész történetét az ígéret beteljesedésére vonatkozó remény jellemzi, és az egész történet ezt a reményt szolgálja. A megváltó Krisztus által alapított egyház, az új Izrael, Isten új népe lett az ígéret örököse. Ebben az értelemben írja Szent Pál. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges az, aki az ígéretet tette. A remény alapján Isten ígérete, az ő hűsége, segítő minden hatósága, amit az emberek rendelkezésére bocsátott, hogy elvezesse őket az üdvösségre. Isten új népe azonban sokkal szerencsésebb, mint az ősi Izrael. Mivel Krisztusban már megkapta Isten hűségének legnagyobb bizonyságát. Izrael reménye csak tapogatózva haladt előre, hiszen az ígéret még annyira burkolt volt, ezzel szemben a keresztény ember már jól meghatározott, egyenesen Krisztusra, reménységünkre mutat. Krisztus megváltott minket, amikor átokká lett értünk. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hitben elnyerjük a lélek ígéretét. Az Ábrahámnak megígért Isten áldása Krisztus Jézusban ért el hozzánk, aki kereszt halálával megváltott minket. Krisztusban teljesedik be az ígéret, benne kaptuk meg a megváltásunk zálogát és eszközét, a bűnök bocsánatát. Ezeket ugyanis ő magára vette, és felvitte a keresztfájára. Ő benne kaptuk meg a kegyelmet, ami megigazultá, testvérekké és ugyanannak az atyának gyermekeivé tesz, és így örökössé, Istennek örököseivé és Krisztusnak társörököseivé. Krisztus közvetítésével valósul meg bennünk az új ígéret, a Szent Lélek elküldése. Mivel Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe, és Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. A keresztény remény nem személyes érdemekre, jótettekre, jó szándékra épül. Ezek túlságosan ingatagok, és semmiképp sincsenek arányban Istennel, hanem magára, Istenre, Krisztusra, az egyetlen közvetítőre és üdvözítőre. Világos, hogy a remény nem válhat vakmerőséggé. A reményt mindig személyes erőfeszítésnek és elkötelezettségnek kell kísérnie. Ugyanakkor a kereszténynek meggyőződéssel kell vallania, hogy jó akarata és jó cselekedetei soha nem lesznek elégségesek. Egyedül Isten szentelheti meg, egyedül Isten emelheti fel magához, és adhatja oda magát neki. A reménynek csak maga a remény a tárgya, Isten lehet alapja, támasza és emelője. Ezért írja Lizjói Szent Teréz. Az életszentség nem ebben vagy abban a gyakorlatban rejlik, hanem a szívnek abban a készségében, amely Isten karjai között alázatossá és kicsivé tesz, tudatosítja bennünk gyöngeségünket, és merészségig bizakodóvá tesz az Atya jóságában. És minthogy Isten Krisztusban választott ki és áldott meg minket, Krisztusban találjuk meg reményünk közvetlen alapját. Ő az utunk, közvetítőnk az Atyánál, ő az élő kenyér, zarándoklásunk idején úti eledelünk. Dicsőség reménye. Uram, te vagy az én osztályrészem, azért remélek benned. A dicsőség Atya gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket. Milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Egyedül Isten értheti meg a keresztényjel reményre szóló hivatásának nagyságát. Az örökség, amit a szenteknek szán, nem más, mint Isten boldogító bírása az örök életben, közösségben az egész diadalmas egyházzal. A keresztény olyan ember, aki egy földön túli cél felé halad. Itt a földön nincs biztos lakhelye. Szíve nem tapad a földi javakhoz, hanem túllép mindezeken, mivel lelkünk biztos és szilárd horgonya ez, amely a függöny mögé ér, ahová elsőnek lépett be értünk Jézus. Elsőnek lépett be, hogy dicsőségében nekünk helyet készítsen. Amikor a remény mélyen behatol a keresztény életébe, összefogja minden vágyát és Isten felé irányítja. Akkor többé már nincs hely olyan apró kis földi remények számára, mint megbecsülés, elismerés, könnyű és kényelmes élet, az első helyek mohó keresése. A keresztény nem veti meg a földi valóságokat, hanem szabad szívvel él velük, és használja fel őket. Ragaszkodás helyett ugródeszkaként használja fel őket, hogy minél közelebb jusson Istenhez. Az élet így lassanként olyan utazássá válik, amely itt lent nem ismer végleges megállót. Megtelik várakozással, vágyjal telt vigíliává válik. Nincs többé vesztenivaló idő, nem lehet többé lusta vagy hanyag az, aki Istenhez akar eljutni. Minden napnak egy lépést kell jelentenie előre az örökké valóság felé. Ezért tölt el bizalom minket, és nem feledkezünk el arról, hogy vándorként éljünk távol az Úrtól. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől, és hazaérkezni az Úrhoz. Ez az Istent türelmetlenül elérni akaró keresztény reményének kiáltása, kiáltás, ami nem merül ki jámbor sóhajokban, hanem szorgos tettekkel sietteti a célba jutást. Ezért is igyekszünk kedvében járni, akár közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle. A világban élő keresztények tanúságtételéről szólva a zsinat ezt tanítja. Akkor igazán az ígéret fiai ők, ha erős hittel és reménnyel felhasználják a jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget. Ezt a reményt pedig ne zárják magukba, hanem fejezzék ki a világi élet struktúráin keresztül is, állandó megtéréssel, és viaskodva ennek a sötét világnak a kormányzói, a gonosz szellemek ellen. A keresztény magatartásnak arról kell tanúskodnia, hogy reménye nem zárul be a földi élet szűk határai közé, hogy nem elégszik meg sem maga, sem mások számára a kenyérrel, a házzal, a munkával, a foglalkozással, vagy akár a legjobban berendezett társadalommal sem, hanem reménye mindezen túlhalad, Istenre mutat, túl a föld minden gazdagságán, legyetek mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja a reményeteknek, írta Péter az első keresztényeknek. Az első válasz mindig a tett. Aki kabzsi módon halmozza a földi javakat, és önző módon élvezi, hogyan bizonyíthatná, hogy reménye mindenek előtt az örök életre irányul? Ha csak ebben az életben reménykedünk, Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk, mondja joggal Szent Pál. A feltámadt és megdicsőült Krisztusba vetett remény azonban eléri az eget. Pontosan ez a remény önt a keresztényben akkora bátorságot, hogy nyugodtan szembenéz nem csak a mindennapi élet nehézségeivel, hanem amikor szükséges, az üldözéssel, sőt a vértanúsággal is. Akkor következik el az a pillanat, hogy a gyakorlatban megvalósítja Szent Péter buzdítását, vagyis ne takargassa reményét, hanem nyíltan adja meg okát bárkinek, aki erről megkérdezi. A fenyegetések, a veszélyek, a viszontagságok nem tudják megfélemlíteni azt, aki minden reményét Istenbe helyezte, tudja ugyanis, hogy Isten a maga saját erejével, őt is erőssé teszi, és azt is, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelitas szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának első részét halljátok.
Gyerünk, gyerünk! Segítsetek a hátsó fedélzeten! Minden vitorlát be kell vonni!
A Szélkirálynő nevű háromárbócos tengerjáró vitorlás a hullámok hátán hánykódott. Rumini és Balikó, a két hajósinas, a fedélzetmester Negró ordítására már rohant is ki a fedélzetre. Az erős széllel szemben szinte tehetetlenek voltak. A láthatáron átszikázott az első villám, sárgás fénybe borítva a fekete égboltot. Mire felharsant a mennydörgés, már újabb villámok hasították keresztül az eget. Mindenki erejét megfeszítve készülődött a közelgő ítélet időre. Az utolsó, szabadon csapkodó vitorlákat és széltől megvadult köteleket igyekeztek mielőbb feltekerni. Most már Bojtos Benedek is beállt a legénység közé kötelet tekerni, ablakokat lezárni, mit sem törődve kapitányi méltóságával. Olyan vihar készülődött, amilyet még egyikük sem látott.
Elkészültetek! Mindenki menjen fedezékbe gyorsan! Senki ne legyen a fedélzeten, amikor igazán rákezdi!
A következő pillanatban teljes erővel rájuk tört a vihar. A szél erejének semmi sem állhatott ellen, az elszabadult vitorlák megfékezésére már szemernyi esély sem maradt. A hullámok hátán száguldó hajó hol a magasba emelkedett, hol egy hullámvölgy mélyére szállt, és amikor a következő óriási taréj átcsapott fölötte, mindent beborított a hideg, sós víz. A vészesen imbolygó fedélzeten fel alá gurultak az elszabadult vizes hordók és dolmányos papa szerszámos ládája, amíg egy különösen hatalmas hullám a tengerbe nem sodorta valamennyit. Sebestyén tudta, hogy az ítéletidőben esélye sincs a szélkirálynőt irányítani, mégis teljes erejéből szorította a kormányt, máskülönben könnyen a tengerbe sodródhatott volna. Időnként a hajó szinte oldalára feküdt, hogy aztán tovább folytassa az őrült vágtát.
Na, ilyet még nem éltem. Több víz van felettünk, mint alattunk.
Ha ezt épőrel megusszuk, fogadom, hogy nem szállok többé tengerre.
Szerencsére most már a vihar is megelégelte az őrjöngő pusztítást. Lassacskán alább hagyott a szél, csendesedett az eső, és a dörgések is mind távolabbról érkeztek. A hatalmas hullámok úgy sodorták magukkal a megtépázott szélkirálynőt, mint egy apró kis fadarabot. Végül a háborgó tenger is megszelidült, és lassan felszakadoztak a felhők. A fedélzet takarításával nem kellett időt vesztegetni, minden mozdíthatót magával ragadott a víz. Olyan síralmasan festett a hajó letört árbócával, cafrangos vitorláival, hogy Balikót még a felmosó felszerelés elúszása sem tudta jó kedvre deríteni. Mindenki aggodalmas pillantásokat vetett a kapitányra. Mihez kezdenek szerszámok, víz, vitorlák és főárbóc nélkül a tenger közepén?
Föld a láthatárom!
A távolban hamarosan kis sziget körvonala rajzolódott ki. Hatalmas, megkönnyebbült sóhaj szakadt föl mindenkiből. Ezek szerint lesz hely, ahol kiköthetnek, rendbeszedhetik a hajót, szerezhetnek ivóvizet, és megtudhatják, hová sodorta őket a vihar. Mert egy biztos volt. Nem a térképen megjelölt irányt követve haladtak a viharos szélben. A kapitány partra szállás előtt összehívta a legénységet.
Tudtommal, a Tükörtó sziget környékén a hódok szövetségesei, barátai élnek, így nincs mitől félnünk. Mégsem zárhatjuk ki teljesen, hogy valamilyen veszély lesz ránk. Ezért senki sem kötelezek arra, hogy partra szálljon. Aki úgy érzi, hogy szívesen velem tart, most jelentkezhet.
Négy mancs emelkedett azonnal a magasba. Sebestyéné, Galléros Fecóé, Ruminié és Balikóé. Néhány pillanat elteltével a hallgatak Tubák és az izmos Bruno is előre léptek. A kapitány elmosolyodott.
Remek. Heten éppen elegen leszünk a felderítő csapatba. Így a csónak is két fordulóval partra vihet minket.
Megbocsásson, kapitány úr. Szerintem nem helyes a két hajósinast is magával vinni. Megint valami galibát okoznak, elbitangolnak, megszöknek, aztán bottal üthetjük a nyomukat.
Nyugodj meg, jó fedélzet, mesterem. Ezúttal éppen hasznát vehetjük a két Gézengusz bátorságának és ügyességének.
A hét felderítő két részletben csónakba szállt, és hamarosan mindannyian a partról integettek a hajón maradóknak. A kisöblön túl valóban füves, nádasokkal, bokrokkal tarkított rész várta őket, amely sűrű cserjéssel zárult, nem engedve utat a kíváncsi tekinteteknek. A kapitány egyenesen a cserjéshez vezette a csapatot, ahol némi szimatolás, ághajlítgatás után megtalálták az átvezető utat. A visszacsapódó ágakra ügyelve óvatosan vágtak keresztül a sűrű bokrokon.
Nézzétek, mintha erre egy ösvény húzódna!
Valóban, ha nem is kitaposott út előtt álltak, de arrafelé valahogy alacsonyabb volt a fű, és úgy tűnt, mintha a nádasok között kanyarogna egy alig használt, mégis követhető ösvény.
Ezek szerint mégiscsak vannak a szigetnek lakói. Talán a nádason túl egészen apró épületekben laknak.
A kapitány bólogatott. Nagy szükségük volna fára, vízre és iránymutatásra. Meg kell tehát kísérelni, hogy felkutassák a sziget őslakóit. Fecó vállalkozott, hogy a csapat élére áll. A többiek egyesével felsorakoztak mögötte, és libasorban megindultak. A nádashoz érve újabb és újabb kanyart vett az ösvény. Balikó kicsit unta már a sétát, a nyakát tekergette, hát ha észrevesz valamit a magasban. Nem figyelt hát a lába elé, és az egyik kanyarban megbotlott. Előre esett, orral a sárba. Ahogy fel akart tápászkodni, érezte, hogy a mancsa alatt süllyed a talaj.
Ó, hiszen ez mocsár!
Mindenki megállt, és lábukkal óvatosan nyomkodták az ösvénymenti fűcsomókat. Kiderült, hogy körülöttük szinte mindenütt süppedős, ingoványos a föld.
Jó lesz vigyázni, mert könnyen pórul járhat, aki rosszul lép.
A kapitány zsebéből régi újságpapír került elő. Ebből apró galacsinokat gyúrtak, és minden szilárd fűcsomót megjelöltek. Amikor újra a facsoport felé fordultak, lélegzetük is elállt a döbbenettől. A fák környéke csak úgy világított valamilyen különös színű, lobogó fénytől. Mintha lángolna a mocsár is mindenütt. A fények most egy csoportba rendeződtek, és megindultak a felderítők felé.
Menjünk!
Miért? Egyáltalán nem biztos, hogy bántani akar. Lehet, hogy barátságos fény.
Azzal Rumini két karját magasba emelve integetni kezdett. Ekkor különös dolog történt. A lobogó tánc egy pillanatra abba maradt, aztán, mintha futótűz távolodna, a fény egy csapásra a messzi facsoport mögé vonult vissza.
Na hát, ez megijedt Ruminitől.
Egy dologban most már biztosak lehetünk. Ez a fény úgy lát és hal, mint bármilyen élőlény. Csak azt kell kitalálni, hogy tudunk szót érteni vele.
Ha volna nálunk lámpás, villoghatnánk is nekik. Hát, ha értik a tengerészjelzéseket. Fecó, elhoztad a zseblámpárat?
De Fecó oda se hallgatott. Valami egész mással volt elfoglalva. Aggódó tekintettel kémlelte a zsombékok közti süppedő, sáros talajt. Rumini a kapitányra nézett, aztán Sebestyénre, Tubákra. Mindannyian a körülöttük terpeszkedő mocsarat bámulták.
Mi az?
Hallgass!
Most már Rumini is értette. Furcsa mód, mintha mozgott volna körülöttük a mocsár. A zsombékok időnként megrezzentek, némelyik megbillent, mások úgy emelkedtek föl néhány másodpercre, mintha valami alulról lökte volna meg őket. Balikó igyekezett még a farkincáját is úgy tekerni, hogy a legvéges elógjon le a zsombékról.
Valami járkál körülöttünk odalent?
Szerintem ezek kígyók. Nézze, kapitány úr! Időnként, mintha valami hosszú, vastag, hengeres test kúszna a felszín alatt. Bár inkább sejtem, mint látom.
Nyugalom, Fecó, magától mozog a mocsár. Nincs itt semmiféle kígyó.
Azzal Rumini, hogy megnyugtassa Fecót, farkincáját belógatta az egyik finoman remegő fűcsomó mellé.
Ah, valami megcsípett!
próbálta visszarántani a farkát, de legnagyobb rémületére érezte, hogy az a víz alatti valami megragadta, és olyan erősen fogja, hogy nem szabadulhat. Sőt, akkora erő húzta a mocsár mélye felé, hogy tudta, néhány pillanat múlva belezuhan a süppedős ingoványba.
Segítsetek!
Rumini két kézzel a szomszédos zsombékon álló Fecó felé kapott. Fecó a karját nyújtotta, de nem érték el egymást. Tubák is nyújtogatta a mancsát, de ő még távolabb volt Fecónál. A következő pillanatban Rumini megtántorodott, és hanyat zuhant a fűcsomók közé. Most már Fecó sem habozott. Hatalmas lendülettel átugrott Rumini árván maradt zsombékjára, hogy onnan segítsen a kisegérnek. De mielőtt még megragadhatta volna a kétségbe esetten kalimpáló hajósinast, egy hatalmas, pikkelyes kígyótest derékon ragadta Ruminit, és a következő minutumban eltűnt vele a mélybe.
Ne!
Balikó kis híján Rumini után vetette magát. Az utolsó pillanatban fogta vissza magát, hogy ne ugorjon fejest az ingoványba. Az egerek rémült szeme a mocsarat fürkészte. Hát, ha valamilyen csoda folytán egyszer csak felbukkan Rumini sárosan, hínárokkal, gyökerekkel borítva. De többé semmi sem mozdult körülöttük.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának első részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,9,